Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszöntünk téged a királyi székedben, és hálát adunk azért, hogy a szent vér, ami megigazított bennünket, ennek eredményeképpen a szent színéd elé járulhatunk, bármikor, amikor szükségünk van arra, hogy veled közösségben legyünk. Köszönjük, atyám, a jelenlétedet, köszönjük a szent szellemedet, az ő erejét, ami megnyilvánul. Hálát adunk, hogy működnek a szellemi ajándékok, és a mai napon is szabadulások, gyógyulások fognak történni az ige hirdetését követően. Mert ez így működött a korai egyházban is. Köszönjük, Úr Jézus, a szent véráldozatodat. Hálát adunk azért, hogy te megváltottál bennünket a betegség, a szegénység és a szellemi halál ákától. Megvalljuk, hogy szabaddá tétettünk Krisztusban, áldottá tétettünk Krisztusban. Gyógyulás, gyarapodást nyertünk a szent véráldozatod által, és soha nem volunk kudarcod, semmilyen területen sem, mert a nagyobb lakik bennünk, aki győzelemre visz. Hálát adunk, Uram, a mai napért. Köszönjük, Uram, a te jelenlétedet, a te érintésedet, a te szabadításodat, a te erős karodat. És hálát adunk, Uram, a szabadítás öröméért, a békességedért, ami a szívünkben van. Köszönjük mindazt, ami tőled származik. Mert tudjuk, hogy egy szerető atyától csak tót kaphatunk. Köszönjük, Uram, hogy te tanítasz bennünket, hogy növekedést veszünk a mai napon is általad. És örvendezünk együtt, dicsérve, magasztalva és áldva téged. És megemlékezünk a mai napon a pünkösdről, a Szent Szellemed eljöveteléről és kiáradásáról az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és mondd neki azt, hogy szárnyalj a Szent Szellem által. Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntünk mindannyiótokat. Ma a pünkösdről fogunk szót ejteni. Egy picit visszatekintünk a húsvétra. Húsvétkor végeztetett el az isteni terv a Kálvárián. Tehát az volt a megváltás műve, hogy a bukott embert vissza tudja állítani a paradicsomban, mondhatom így is. Aztán 40 napig a feltámadás után Jézus megjelent, és ez a keresztény egyházaknak és a keresztényeknek a hitük alapja, hogy Jézus él, meg feltámadt. Tehát a megbemenetel az húsvét után 40 napra történt, mert az atya felvitte a jobbjára. Tehát Jézust a jobbjára jutette, és ő mai napon is ott van, és ő a közbejárunk, a szószólónk, a közvetítőnk, mint egy ügyvéd, ha most földi viszonylatban szeretnék hasonlatot mondani. De mielőtt felment, vagy felvitetett inkább, ez a helyesebb szó, előtte a tanítványokat megáldotta. Lukács 24:49-et fogjuk olvasni, és nem csak megáldotta a tanítványokat, hanem ígéretet is tett. Tehát a Lukács 24:49.
És íme, én elküldöm tireátok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztatok mennyei erővel.
Itt az Úr Jézus még a földön van, de tesz egy ígéretet, hogy lesz egy személycsere. Kicsit lehet, hogy burkoltabban olvashatjuk itt. Azt mondja, hogy én elmegyek, nekem el kell mennem, de hogy ne maradjatok egyedül, ezért küldök valakit helyettem. És ez a valaki, ez a segítő, a támogató, a vigasztaló, a Szent Háromság harmadik személye, a Szent Szellem, vagy ha eddig másképp hallottátok, akkor Szent Lélek, ugyanarról van szó, csak mi azért használjuk a Szent Szellemet, mert az eredeti görög nyelven is itt használják, de itt használja a latin és a német, az angol is. Tehát ez a pontos. Muszáj megkülönböztetni a szellemet a lélektől, mert hogyha lenne két gyermekünk, és az egyik Gábor lenne, másik Gabriella, és mind a kettőt úgy befejeznénk, hogy Gabi, gyere, légy szíves ide, akkor futna mind a kettő, mert nem értenék, hogy kihez szólunk. Tehát azt kérte az Úr Jézus, hogy miután ő felvitetik a mennybe, ti, tehát a tanítványok, ti maradjatok együtt. És fog történni valami. Közben elalapozunk az apostolok cselekedeteinek az első fejezetéhez. És ugye elérkezünk a pünköstről is. Tehát húsvéttól 40 napot mennyben menetel, és a mennyben meneteltől 10 nap a pünkösd. A pünkösd azt jelenti, hogy 50-edik. Tehát gyakorlatilag húsvéttól pünkösdig 50 nap telt el. És az 50. napon megtörtént a nevezhetjük égi csodának, a Szent Szellemnek a kiáradása, és ez egyben az egyháznak, a globális egyházra értem, a születésnapja. Úgyhogy ma születésnapot ünnepünk. Az egyház születésnapját. Apostolok cselekedetei első fejezetben, a 3-astól az 5-ösig olvasuk egyszer.
Akiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyja nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva.
Gyakorlatilag ez 10 nap volt. Mert kitartóan imádkoztak, ahogy Jézus kérte, nem szélettek szét. 8-as verset nézzük még.
Hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Szamáriában, és a földnek mind végső határáig.
Amen. Amen. Azt mondta, hogy vesztek erőt. Ezt mondta a tanítványoknak. Gyakorlatilag ez az erő, ez az isteni erő, ami a Szent Szellem által van meg nekünk is, ez gyakorlatilag ugyanaz az erő, amivel Jézus szolgált. Mert amíg ő nem ment el a Jordánhoz, és nem keresztelkedett meg, addig nem történt semmilyen csoda a földi életében, a földi pályafutásában. Ha Jézusnak szüksége volt a Szent Szellemmel való betöltekezésre, akkor a mostani keresztényeknek látható, hogy ugyanolyan szükséges és fontos, hogy betöltekezzenek Szent Szellemmel, mert azt az erőt kapják meg, mint Jézus, amikor a Jordánban megkeresztelkedett. És ugye galamb képében rászállt, mint egy galamb rászállt a Szent Szellem. És nem Jézus tette a csodákat, hanem a Szent Szellem ereje hozta elő a csodákat Jézus által. És amikor a Földön is történnek csodák, gyógyulások, szabadulások, nem a pásztor, vagy akárkit mondhatnék, nem ő gyógyít, hanem a mennyei erő, a Szent Szellem ereje árad ki valakin keresztül. Mert Isten ezt így tervezte el, hogy ez az erő valakin keresztül kiáradhasson. Az apostolok cselekedetei második fejezetben az első 4 verset nézzük.
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt halálnak. És lőn nagy hirtelenséggel az évből, mint egy sebesen zúgó télnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.
Amen. Ugye meglepődnénk egy picikét, hogyha itt most elkezdenénk imádkozni, imádkoznánk egy órát, 2 órát, és egyszer csak ilyen gyertyalángok gyúlnának előttünk, és nagy zúgás, és egyszerűen megjelenne a Szent Szellem. Nem látható formában, hanem jelekkel. Igen, jelekkel. A Szent Szellem a Szent Háromságnak a harmadik személye, Isten földi képviselője a Földön, az első pünkösd óta, mert Jézus a helyet cserélt. És Isten ereje a Földön, a Szent Szellem. 2 évezredet. Nem mindenki érti sajnos a pünkösdi eseményeket, és a pünkösdnek a lényegét. És még kevesebben értik a nyelveken szólásnak a szükségességét, fontosságát, és a tudatlanság miatt az emberek néha szélsőségekbe esnek, illetve nem biblikus szokásokba esnek bele. Bibliának nagyon sok mondani valója van ezzel kapcsolatban. Maga nem is teljes egészében, de néhány dolgot ma megnézünk. és egy könyvet szeretnék nektek mutatni, aki még nem ismerné. Ebből vettem ki egy-két gyakorlati történetet, példát. Ez pedig a Nyelvek titkai Kenneth Hagennek a könyve. Ez a Szent Szellemmel foglalkozik, és elsősorban a nyelveken szólással. Úgyhogy ez egy kiváló könyv arra, hogy szorosabb kapcsolatban legyünk Isten szellemével. Istennek több imádkozó emberre és hívőre van szüksége, hogy az imák által elvégezhesse a munkáját itt a Földön. Ezért vannak imakörök, ha kicsibe kezdjük, akkor mi is imádkozunk az alkalom végén egy-két imát, ahogy az időnkbe futja, de úgy hallom, a környező gyülekezetekben is teszik ezt. Nem mindenhol van lehetőség külön imakörre összejönni egyéb dolgok miatt, de Pesten van hétközben, hétfő, szerda, pénteken, és ezt internetrádión lehet hallgatni, és hát havonta általában egyszer pedig van egy ima konferencia a szombaton. Tehát nagyon fontos az imádság az utolsó időkben. Mi történik akkor, amikor a Szent Szellem betölti a szíveket? Hát egyrészt ugye betölti az isteni erővel, másrészt pedig képességet ad arra, hogy egy természet feletti életet éljenek. Tehát ez a két fő ismérve, hogy mi történik, miután valaki Szent Szellemmel betöltekezett, vagy megkeresztelkedett. Nem szabad leragadni az első megtapasztalásnál. Vannak, akik, és a könyvben is van erre példa, akik az első élményük valami nagyon nagy élmény. És arra vágyakoznak, és akkor várják a jövő évi evangelizációs alkalmat, hogy majd akkor ismét találkozik ezzel a megtapasztalással. De hát nem szükséges egy évig várni, mert ennek mindennapos valóságnak kellene lenni a hívőknek az életében. Tehát a Szent Szellem hol lakik? Itt a templomunkban. Isten a testünket nevezi templomnak, agyagedénynek is többek között, mert ugye Ádámra gondolva földből lett megformázva, és a Szent Szellem itt lakik belül, a mensünkben. A Szent Szellem betöltekezés az egy egyszeri alkalom. Igen, azt mondja, hogy aki kér, az kap, aki megkéri a Szent Szellemet és szeretne beteljesedni vele, azt megkapja. Lehet, hogy lesz valami megtapasztalása, lehet, hogy nem lesz semmi. Nem ez a lényeg. De az a lényeg, hogy ha bennünk lakozik a Szent Szellem, akkor ez mindennapos valósággá kell, hogy váljon. Gondoljatok vissza Jézus életére. Ment mindenfelé, arra 3,5 évre. Csodákat tett, gyógyulások jöttek elő, szabadulások jöttek elő. A Szent Szellem ereje által mondhatom naponta többször is. Nekünk tudatosítanunk kell azt, hogy az Úr jelenléte a Szent Szellem által az bennünk lakozik. Mert az 1 Jánosban olvassuk azt, hogy nagyobb lakik bennünk. Tehát tudatosítanunk kell, hogy a nagyobb lakik bennünk, tudatosítanunk kell, hogy Isten országa bennünk van, mert Jézustól megkérdezték a tanítványok, hogy mikor fog eljönni Isten országa. És azt mondta, hogy már bennetek van. Nem szemmel láthatólag jön el, olvashatjuk valahol az evangéliumokban, hogy nem szemmel láthatólag jön el, hanem szellemi értelemben az bennünk van. És ugye sokszor vágyunk, hogy Isten dicsősége, és Isten dicsőségével legyünk. Természetesen, amikor összejövünk, és együtt dicsérjük az Urat, vagy együtt imádkozunk, természetesen, hogy összevont kenet és összevont hit van jelen. Ugyanezt történik ugye egy nagyobb összejövetelen, amikor evangelizációs alkalom van, vagy ehhez hasonló. De nem kívülről kell várni Isten dicsőségét, hanem az ott van megint belül. Tehát csak meg kell engedni, hogy kiáradjon. Egyszer Bill Kaiser mondta talán egy-két évvel ezelőtt, hogy kopogtasd meg a mellkasod, és mond neki, jó reggelt, Szent Szellem, mindjárt kiengedlek, és kiárasztalak. Bizony. Tehát azt kell tudatosítani, hogy az az erő, ami Jézussal volt, az ott van minden bűnben benne. Csak kérdés, hogy munkára fogjuk-e? Engedjük-e, hogy áradjon? Vagy visszafogjuk? Tehát járjunk vele szorosan közösségben. Mert ha nagyobb bennünk van, és ezt megértjük, akkor a nagyobb mindig győzelembe akar vinni bennünket. A nagyobb mindig akar vezetni a helyes úton. Ez a nagyobb mindig akar tanítani. Kérdés, hogy hallgatunk-e rá. Tehát nem kell várni egy következő nagy, úgymond durranásra, hogy majd jön egy evangelista siófokra ősszel, és akkor meg oda megyünk el, hanem az az erő ott van bennünk. Engedjük, hogy munkálkodjon. És naponta élvezzük ennek az előnyeit. Gyakorlatilag mondhatom úgy is, hogy egy erőmű van benned. Erőmű. Az egy nagy objektum, és egy igen sok, mondjuk ha egy elektromos erőműről van, akkor nagyon-nagyon sok áramot tud termelni. Az a Szent Szellem, aki erőműként benned van, az 1 Mózes 1-ben az elején ott kezdődik, hogy Isten szelleme lebegett a vizek felett a teremtéskor. És amikor az teremtés történt, nem csak a Földre kell gondolni, hanem az univerzumra is. Az az erő, amely megformálta az univerzumot, a különböző bolygókat, meg a csillagrendszereket, megformálta a Földet, a hegyeket, a tengereket és mindent, nem kis erőnek kellett lenni ehhez, jelen lenni. Ez az erő van bennünk. Ugyanez a Szent Szellem van bennünk. A májusi gyülekezeti újságunk elején is a Szent Szellemről van szó. A pünkösdről van szó. Tehát tisztába kell lennünk az erővel. Ez az erő nem érzés. Lehet, hogy érzéssel párosul időnként, tehát nem kizárható, melegség, bizsergés, vagy éppen lúdbőrözés. De nem szabad az érzésre hagyatkozni. Gyakorlatilag az erő az elsősorban képesség. Képesség. Ez az erő, ami bennünk van, ez gyakorlatilag kívülről is felismerhető. És bizonyára jöttek oda hozzád is már, úgyhogy tessék megmondani, hogy hol van ez az utca, hány óra van, és egyéb ehhez hasonló. Miért pont hozzád? Mert valamit érez. Nem tudja, hogy mit, de tudja, hogy ehhez az emberhez kell oda mennem. És mindjárt kap egy Jézus képet tőled. Kenneth Hagin szolgálatában történt a következő. Benne van ebben a könyvben, amit mutattam, amelyiknek az a cím, hogy a nyelvek titkai, a felsőházban történtek után. Kenneth Hagin tanításából állították össze. Kenneth Haginről annyit szükséges tudni, hogy közel 70 évig szolgálta az Urat, és olyan mély közösségbe került Istennel, hogy Jézus személyesen többször tanította. Úgyhogy érdemes az ő nyomdokain haladni. A fia ír egy bevezetőt, és azt írja, hogy volt, amikor este lefeküdtem, és édesapám az íróasztalnál ült. Egy kis lámpánál, és Biblia könyvet van a széjjel, széken, földön, szőnyegen, mindenfelé. Készek, amikor fölébredtem, akkor is úgy láttam, reggel, amikor édesanyám fölkeltett, hogy menjek iskolába, akkor is még úgy volt. Tehát egész éjjel az Úrral foglalkozott. Reggelinél odaült, hogy közösségben legyen a család. Utána felöltözött, és elment intézni az ügyeit, a gyülekezetnek a különböző ügyeit. Tehát nem feküdt le, és azt mondta, hogy majd a Szent Szellem felfrissít. Csak azt akartam ebből szemléltetni, hogy bizony nagyon-nagyon sok időt töltött, és így került elő az ige mélységére, és szoros kapcsolatba az Úrral. Lényeg az, hogy amikor elkezdte a szolgálatát, azt hiszem 18 éves korában, akkor újjá volt születve. De még nem töltekezett be Szent Szellemmel. Nemrégen megkérdezték tőlem, hogy mi az, hogy felkent. Erre nagyon egyszerű a válasz, akire Isten az elhívásnak a köpönyegét ráadja. Ez egy nem látható köpönyeg, vagy köntös, vagy palást, és emlékezzünk, a királyoknak régen palástjuk volt, meg Illésnek is volt egy palástja, amit ugye Elizeusra hagyott, illetve rápottyant. És az Ószövetségben olvashatunk ezekről. Gyakorlatilag ez a köpönyeg, palást, ezt tartalmazza a felkenetést, a felkenetéshez szükséges erőt és képességet. Úgy történik, hogy az Úr megmutatja, pontosabban, ha valaki van a gyülekezetben, hogy Isten elhívása van felette, azt megmutatja az illetőnek is, és megmutatja a pásztorának is. Ez így működik, és így korrekt. Jó, mind a ketten tudnak róla. És nem olyan túl régen történt a másik gyülekezetben, hogy megint elővettem a morfondírt, mert többször felhozta az Úr, hogy az egyik testvérünknek van elhívása. És hát nem akartam túl sokáig engedetlen lenni, odaálltam elé, és megkérdeztem tőle, hogy nem gondolod, hogy az Úrnak van veled valamilyen terve? És tudjátok, hogy mi volt a válasz? Az, hogy de igen. Tehát én döbbentem meg majdnem rajta. Azt mondta, igen, tudom. De akkor mondom, nincs miről beszélni. Csak tovább, ezen az úton. Na most a Sanders pásztor is ugyanazt mondja, hogy neki be kell jelenteni, hogy a gyülekezetben a pásztor úgymond talált az Úr által egy elhívottat, és neki is oda helyezi a szívére, hogy ez valóban Isten elhívottja. Mert ugye nem érdemes oda vinni mondjuk egy barátot, vagy egy, hogy szokták ezt mondani, hogy mondjuk a pásztornak van egy kedvence, és akkor oda viszi, de hát az Úr nem mutatja meg, akkor nem fog imádkozni felette. Gyakorlatilag, amikor az előjáró ráteszi a kezét, akkor ez a köpönyeg ugye átplantálódik, meg a képességek. Meg ami a szolgálathoz szükséges ajándékok. De Isten nem adja oda annak, akit ő nem hívott el. Tehát gyakorlatilag megtörténhet esetleg a kézzelátétel, elő is fordul azért ez, mert hát emberből vagyunk, hogy olyanok is szolgálnak, akiknek nincs elhívásuk, de a gyümölcsökről ez ugye ki fog derülni előbb-utóbb. Tehát a lényeg az, hogy a felkent az, akit Isten elhívott, az előjárója imádkozik érte, és Isten felszereli azokkal az eszközökkel és képességekkel. Vehetem a katonát példának, mert őt is felszerelik, egyenruhával, bakancsal, fegyverrel, hátizsákkal és mindenféle eszközzel, hogy ő alkalmas legyen arra, hogy kimenjen a csatatérre. No, az történt, hogy a Hagen gyülekezetében volt egy bizalmasa, egy Cox nevű bizalmasa, akit érdemes említeni, és volt egy házas pár, aki európai útra készült. Közben pünkösdiek is érkeztek a gyülekezetbe, mert a saját gyülekezetük nagyon sok mérföldre messze volt, és odajöttek. De ők már nyelveken szóltak. Aztán ez a házas pár egyszer azt mondta ennek a bizalmas hának, ennek a Coxnak, hogy ha itt nyelveken fognak beszélni ebben a gyülekezetben, akkor mire többet nem jövünk. Nem ismerte fel, vagy nem kapott tanítást róla, hogy gyakorlatilag a nyelveken szólás egy igei dolog, és nagyon fontos dolog. Aztán, amíg elmentek Európába 3 hónapra egy útra, a távollétük alatt Kenneth Hagen betöltetett egy szellemmel, és elkezdett nyelveken beszélni. És egyedül ezt a bizalmas barátjával, Coxtal osztotta meg, aki igeileg és szellemileg egy erős ember volt. Hazajött a házas pár, és megint ugye összetalálkoztak a közös ismerősükkel ezzel a Coxtal, és azt mondja ez a házas pár, hogy valami történt a mi pásztorunkkal. Először Cox megjárt, hogy valahonnan megismeszelték, vagy valaki ugye elsutyorogta, elplekte át a dolgot, de aztán kiderült, hogy nem erről van szó, mert azt kezdte mondani ez a házas pár, aki 3 hónap után hazatért, hogy a pásztorunk sokkal jobb prédikátor lett. Van valami, ami eddig nem volt. Azt mondja, amikor prédikál, akkor lehet érezni. Erő van benne, abban a prédikációban. Nem úgy, mint korábban. És az üzeneteinek ütése van. És a szavai mögött hatalom van. Emlékeztek, hogy Jézusnak is azt mondták, hogy ennek a szavai mögött milyen hatalommal beszélek? Hogy hatalom van mögötte. És az házaspár még azt is mondta, hogy ezek a tanítások igazán jó hívőt faragnak belőlünk. Mert ezek a tanítások megerősítenek és formálnak bennünket. És a pásztorunk az erőnek és a szellemnek a mélységében van. Tehát ezt ők egyszerűen csak értékelték. Gyakorlatilag nem csak ők, hanem a gyülekezet többi tagja is érzékelte ezt a többleterőt, ami a Szent Szellem keresztségből adódott. János evangéliumhoz lapozzunk el. A 7. fejezet. János evangélium 7. fejezet. Tudnunk kell, hogy ez az erő elsősorban azért adatott, hogy megállhassunk másokat. De ha már ez az erő rendelkezésünkre áll, akkor neked is segít, ha éppen valamilyen próbán kell keresztül menni, hogy könnyebben átmenjünk a nehézségeken. Tehát János evangélium 7. fejezet, 37-39-ig.
Az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll a Jézus és kiállta, mondván: ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a szellemről, akit az ő benne hívők vesznek majd, mert még nem adatott a Szent Szellem, mivel hogy Jézus még nem dicsőítették meg.
Amen. Hát visszakanyarodtunk még arra az időre, amikor Jézus a Földön volt, és ő ugye megint előrevetíti azt, hogy ha eljött fog jönni a Szent Szellem, akkor ugye mi erőt veszünk tőle, és amikor bennünk van a Szent Szellem, akkor gyakorlatilag élő víznek folyamai ömlenek belőlünk. Tehát a Szent Szellemnek a legfontosabb teendője ismérve, hogy ez az erő rajtunk keresztül kiáradjon a világ felé. Egyrészt a gyógyulások miatt, és ugye az evangélista szolgálatban előteljesebben működik a gyógyítások ajándéka, pontosan azért, hogy a világ meglássa azt, hogy Jézus él, és ma is gyógyít. A lényeg nem az erő érzékelésében van, hanem hogyha mi átadjuk magunkat, akkor ez az erő ki tudjon áradni rajtunk keresztül. És egyszerűen csak szólsz hozzá, hogy áradj, 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 mint itt az énekben is hallottuk. Hegen azt tapasztalta, hogy mielőtt Szent Szellem keresztséget vett volna, gyakorlatilag megelégítetlenül távozott az ima szobájából. Hát úgy érezte, hogy nem teljes ez az ima. De miután betöltekezett Szent Szellemmel, azaz Szent Szellemmel keresztséget vett, minden alkalommal megelégedettséggel távozott az ima szobából. Egy elégedettség volt a szellemében. Tehát a nyelveken való ima az ad egy pluszt. Pontosabban írja Hegen is, hogy egyszer elkezdett imádkozni nyelveken, akkor vagyunk egyébként legszorosabb kapcsolatban Istennel. Hát azon a frekvencián vagyunk. Azon a hullámhosszon vagyunk. És Isten megjelentette, hogy a családjában valami probléma van, valami baj van. És megkérdezte az Urat, hogy a feleségem? Azt mondta, nem. Gyerekek? Nem. Hát akkor ki? Hát a mama. Tehát ő mindent tudott előre, és ezért tudott előre imádkozni azokért a dolgokért. És ő befejezte az imát, hamarosan megszólalt a telefon, mert éppen vidéken volt, szólt a feleség, hogy mama a kórházban van. Hát tudom, már megtettem a szükséges lépéseket. Tehát a nyelveken imádkozás során egyrészt juthatunk olyan információhoz, amivel megelőzhetjük a bajt, a problémát, segíthetünk másoknak, mert azt mondja az ige, hogy a Szent Szellem által fogja Isten kijelenteni a dolgokat. Jézus is azt mondta, hogy amit hall az Atyától, azt mondja nekünk. Ez a mai napon is így működik. egy pillanatra tekintsünk az újjászületés és a Szent Szellemmel való betöltekezés különbségére. Amikor Jézust befogadja egy elveszett, a Isten királysága számára elveszett, akkor gyakorlatilag az ő szelleme újjászületik, újjáteremtődik. Egy új ember lett Krisztusban, a belső emberre születik újjá. És ilyenkor a Szent Szellemnek egy mértékét kapja. Hát most hasonlítani szeretném egy nagy pohár vízhez, akkor gyakorlatilag egy korty abból a pohár vízből. Tehát a Szent Szellem már ott van és ott nyüzsög az illető körül, de szükséges a teljességhez, hogy betöltekezzen Szent Szellemmel. És amikor kétféleképpen lehet betöltekezni Szent Szellemmel, az egyik, ahogy írja Lukács 11.13, hogy aki kér, az kap. Csak kérni kell. A másik pedig a kézzelátétel által. A bérmálás vagy a konfirmáció ennek a megfelelője. A bérmáláskor is érintik a nebulóknak a arcát, fejét, homlokát, azt hiszem. Tehát a Szent Szellem betöltekezéskor egy teljes betöltést kapunk, és ha megint a pohár vízhez hasonlítom, akkor az egész poharat kiisszuk ilyenkor. Tehát a különbség a kettő között, hogy csak újjászületése és üdvössége van valakinek, hogy egy korty víz, vagy a teljes Szent Szellem betöltekezéskor pedig az egész pohár víz az, ami a benseibe kerül. Ne felejtjétek el, hogy a Szent Szellem folyton tanítani akar, vezetni akar, és meg lehet tanulni, meghallani a Szent Szellemnek a hangját. Egyrészt engedelmesség kell hozzá, másrészt pedig ugye a minden közelebb járunk valakivel, annál jobban halljuk, mert ott van mellettünk. A szellemi fülünk, mert olyan is van, meg van szellemi szemünk is, akkor van leginkább nyitva, amikor nyelveken imádkozunk. Kétféle módon tudunk imádkozni. Magyarul, tehát a nyelvünkön, és tudunk imádkozni egy angyali nyelven. És a kettő között az a különbség, hogy amikor magyarul imádkozunk, és kérünk valamit Istentől, akkor mindig Jézus nevében jövünk elér, Atyám. Tehát Jézus nevében kérünk, Atyám, tőled ezt és ezt. Semmi más névben nem kell kérni. Ez a legeredményesebb, mert Jézus így tanította, hogy az én nevemben kérjetek az Atyától. És az meghallgattatik. A másik pedig, amikor angyali nyelven beszélünk, így mondja a Biblia, akkor a szellemünk szól, mi hangszálunk adja hozzá a hangot, egymást nem értjük, ezért mondták ott a felházba is, hogy ezek részegek, össze-vissza beszélnek, már reggel van, de már részegek. És ez az ima, a nyelvet imája, ez közvetlenül az Atyához megy. Mondhatom, hogy egy kódolt ima, és ezt az ördög nem érti. És ezért van neki nagy-nagy problémája azzal, amikor a szentek nyelveken imádkoznak, és ezért akarja meglopni a keresztényeket a nyelvek imájától különböző hamis dolgokkal és hamis tanításokkal. Hogy minek az, meg én se értem. Az ige világosan mondja, hogy az értelmem nem érti. Az értelmem gyümölcstelen. De ilyenkor a mi szívünk és Isten szíve összeköttetésben van. És a vasárnapi tanítás is érinti a nyelvek imáját. A nyelvek imája alatt a többsége, a túlnyomó többsége dicséret, magasztalás és háladás. És kaptam egy megértést, ahogy ezt tegnap meghallgattam. Emlékeztek arra az esetre, amikor Pált és Silást bebörtönözték az ige hirdetése miatt. Megverték, kalutába zárták, belső cellába zárták. És mit tettek a napnak a legsötétebb időszakában, éjfélkor? Fájós háttal, sajgó, ünneppel dicsérték Istent az ő jóságáért. Zsoltár harmadik fejezetében megnézzük a szabadítás örömét, az annyira tetszik nekem. És a szabadítás öröme volt rajtuk. Zsoltárok harmadik fejezetében, azt hiszem a 4-es. Sokszor halljátok azt majd, hogy az Úr öröme legyen rajtatok. Akkor is, amikor völgymenetben van az ember, nem annak kell örülni, hogy lent van a gödörbe, és mint a gyalogbéka laposba kúszik, hanem a szabadításnak kell örülni, mert Jézus megváltott. A nagyobbik benned van, és ebből csak győzelem jöhet ki. Szabadulás, gyógyulás, felfelé menetel, felfelé ívelés. Tehát Isten meg akar szabadítani minden problémától. Az 1 Péter 5-7, azt nem nagyon olvastuk mostanában, azt mondja, hogy minden gondodat add át az Úrnak. Mint karácsonykor szokták készíteni a szép díszes csomagot ugye a szeretteinek az emberek. Készíts egy ilyen csomagot, tegyél bele minden gondodat, bút, bánatot, problémát, minden nyavaját, szépen közt át masnival, és azt mondja, Uram, ez a tiéd. Egyszerű keresztény azt tette, hogy fölírt a papír ezeket a problémákat, és fölrakta a szekrény tetejére. Ugyan, ez a tiéd. Hát azért, mert Jézus már megváltott ezektől. Ezeknek nem szabad, hogy rajtunk legyenek.
Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok.
Ha hány gondot mond? Egyet, kettőt, háromat? Azt mondta mindent. Az összest. És ha egyszer hittel átadtad, akkor többet ne foglalkozz vele. Hanem bízd az Úrra a te útjaidat, a te dolgaidat, a te problémáidat. Tehát Isten szeret. Mint egy szerető szülő. Kicsik voltunk, hova futottunk? Az anyu szoknájához, ugye? Meg az apuhoz, attól függ, hogy melyik volt elérhető. És mentünk, és ott mondtuk el a bunkat, és bánatunkat, és problémánkat. És valamilyen megoldás született rá. Ha más nem, egy puszi. De Isten ugyanígy szeret. Jézus érted halt meg. Érted halt meg, hogy mindezektől a szörnyűségektől, ami az átok által bejöttek a földre, Ádám által, ezektől mentes légy, szabad légy. Ezt lehet, hogy első pillanatban nem érthető kellőképpen kellő mélységgel, de hogyha többet foglalkoztok és elmélyedtek ezekben a dolgokban, akkor meg fogjátok látni, hogy Isten erős karja az veletek van, ami azt jelenti, hogy az ő ereje, az erős karja. És amikor mi nem látunk egy problémára megoldást, akkor Isten, higgyétek el, hogy 100 megoldást tud találni. Hát mi az okos dobozunk, ugye ez be van korlátozva. És főképpen a láthatókra. Ezért nem lehet, meg azért nem lehet, mert esik, meg fúj, és akkor magunknak korlátokat építünk. De Istennek nincsenek korlátok. Ő a világ mindenség ura. És a Szent Szelleme, a nagyobb, az bennünk él. Ezeket a korlátokat le kell söpörni. Még két fontos gondolat, ami jellemzi és kulcsa a pünkösdi eseményeknek. A zúgás, a zúgó fél és a sebes. A zúgóhoz gondolja a tengernek a nagy-nagy hullámaira. Mert azok zúgnak, még a Balaton is sokszor, amikor nagy vihar van. És ha a Szent Szellemnek az ilyen kiáradását, mint a hullámlovasok megnyergelik, akkor az nagyon-nagyon messzire el tudja vinni őket, hogyha jó időpontban nyergelik meg azt a hullámot. Tehát ha mi is jól rácsatlakozunk a Szent Szellemnek a kiáradására és a hullámaira, akkor így csúszkanóra szaladunk előre. A másik pedig ugye a sebes szó, az pedig ahhoz hasonlatos, mint amikor egy hatalmas nagy lehelet nagy sebesen megy előre és visz előre. És Isten bele lehelte az ő szellemét abba a föld bábúba, ami még ugye akkor csak bábú volt, és Ádám lett belőle. Ő bele lehelte. És Isten szellemének a szabadítása ilyen, hogy mint a sebes folyó nagy hirtelen zúdul a problémára, hogy azt elsöpörje. Halleluja. Hát ez csak ízelítője volt a pünkösdi eseményeknek és a nyelveknek a újmának. Van egy érdekes felvétel, beleférünk az időbe, egy 12 perces felvétel, a 700-as klubból másoltam ki. Ezt, ha szívesen veszítik, akkor lejátszom. Mert az Azusa utcai Szent Szellem kiáradásról szól, ami 1906-ban volt, azt hiszem, lehet, hogy meg fogjuk hallani. Egy prédikátor, egy egyszeri mezei prédikátor elkezdett imádkozni. Így kezdődött. És a végén, amit fogtok hallani, az pedig egy 107 éves evangélista, aki ma is szolgál, és ott volt ezen az Azusa utcai Szent Szellem kiáradáson. Tehát részese volt. Tehát van még élő tan. És a filmet, ahogy néztem a 700-as klubban, a lépcsőn olyan függnyelők lefelé. 107 éves. Az erő. Látok különbséget. Aki minden nap meghallgat egy tanítást, legyen függetlenül milyen idős, vagy ha veszünk azonos idős, mondjuk nyugdíjas korú embereket, aki naponta hallgat egy tanítást, sokkal jobb erőben van, mint aki esetleg fiatalabb és nem hallgat igei tanításokat. Vagy nincs újjászületve, vagy nincs szemszellembe betöltek. Ez egyáltalán nem fogja Isten igéjét, amiben erő van. Tehát az erő nagyon fontos.
Ének Isten tiszteleten kezdetét vette az Azusa utcai ébredés Los Angelesben, amelyet egy afroamerikai prédikátor William J. Seymour vetetett. Az ezt követő 100 év alatt a Szentlélek keresztség az egész világon futótűzként terjedt el, most pedig a 21. században egy új Szent Szellemmel betöltött ébredés vette kezdetét Amerika szívében. Mark Martin tudósít Murray.
Több ezren gyűltek össze az Oral Roberts Egyetem oklahomai épületében, hogy a Szent Szellem új kiáradásáért imádkozzanak.
Bármiben hiszünk, az elmúlt 100 év legjelentősebb vallási eseménye az Azusa utcai ébredés volt. A Los Angeles belvárosából induló marokkói csoportból már egy 640 millió tagot számláló pünkösdi karizmatikus mozgalom nőtt ki világszerte. De a kérdés az, mi lesz a következő 100 évben?
Ezzel a kérdéssel néznek szembe azok, akik összegyűltek az IPA 521 elnevezési konferenciára. A szervezők szerint ezzel a szolgálat új korszaka kezdődik el.
Korszakváltoztató emberek vannak itt ebben a teremben, akik valami jelentősebb visznek majd véghez generációjukban.
Az IPA 21 főszervezője Billy Wilson szerint a célt isteni erővel lehet elérni.
Létfontosságú számunkra, hogy hirdetni akarjuk az evangéliumot a 21. században a Szent Szellem ereje belénk költözön. Átáradjon rajtunk és kialakítsa bennünk Jézus természetét.
Jézus maga mondta a tanítványainak az első században, hogy meg kell várniuk a Szent Szellemet, mielőtt hirdetni kezdik az evangéliumot. Wayne Hughes-ben egy jeruzsálemi gyülekezet pásztora szerint a mai keresztényeknek is szükségük van a pünkösdi megtapasztalásra.
A Szent Szellemben való keresztség erővel ruház fel minket. És Jézus megígérte az apostolok cselekedetei 1:8-ban, hogy vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön rátok, és lesztek nekem tanúim, hol? Az egész világon.
Arebori nigériai pásztor is egyetért ezzel, és elmondta, hogy Afrikában már tapasztalható Isten hatalmas ereje, számos csodának, gyógyulásnak és szabadulásnak voltak tanúi.
A 21. században számos hamis vallás terjedt el, nyújjék mozgalmak és más démonikus tanítások, és úgy gondolom, hogy csak egyféleképpen lehet ezekkel konfrontálni. És ez pedig nem más, mint a mindenható Isten igazi erejének megnyilvánulása, ami csak a Szent Szellem keresztséggel valósulhat meg.
Az Empowered 21. világméretű konferencia is valóban felnőtt a nevéhez. Több mint 100 ország képviselői vettek részt a konferencián, hogy tanulni legyenek annak, a Szent Szellemmel való felruházás hogyan száll át a következő generációra.
még soha nem láttam ennyi embert az idősebb generációból, pásztorok, felekezeti vezetők, akik figyelmet tanúsítottak a fiatalabb nemzedék iránt.
Azt mondják, most már nem én vagyok fontos, ez az örökségünk. Nem az vagyok, amit teszek, hanem amit örökségül hagyok.
Jack Hayford Hayden tüde bevezető szerepet tölt be a karizmatikus megújulásban, unokája szintén pásztor.
Eddig életem során ez a legizgalmasabb számomra, hogy eddig dolgozhatok olyan fiatal vezetőkkel, akik sokat tettek már le az asztalra, hogy láthatom a lelkesedésüket és azt, hogy keresik a szentséget és a szellem erejét.
A következő generáció megfelelő felruházása megfordíthatja a mozgalom eltorzulását bizonyos helyeken. Ulf Ekman svéd pásztor szerint ugyanis nagy hanyatlás tapasztalható.
Talán nem annyira az Egyesült Államokra jellemző, de sok más helyen úgy tűnik a pünkösdi karizmatikusok megfeledkeztek a Szent Szellem keresztségről.
Samuel Rodriguez kifejezte aggodalmát, hogy az Egyesült Államok beli pünkösdiek is eltávolodtak az örökségüktől.
Számos ok miatt történhet elhajlás, az egyik az erkölcsi relativizmus és a szellemi közömbösség.
Rodriguez szerint a hívőknek szükséges lenne megújulniuk, hogy a közön ne terjedjen tovább a következő generációra.
Szükséges, hogy előbb mi legyünk érzékenyek a Szent Szellemre, és akkor az Isten keresők is azok lesznek. Ha mi jó kapcsolatban vagyunk a Szent Szellemmel, akkor az Isten keresők meglátják Krisztus valóságát.
A Szent Szellemmel való keresztséget az élet erejének nevezik. Ez az oka annak, hogy a konferencián résztvevő keresztény vezetők szeretnék, ha a Szent Szellem újra a központba kerülne az oktatásban.
A lényeg az, hogy a Szent Szellem előtt nyitott legyen az ajtó, hogy megérints egy diák, egy dolgozó, egy oktató életét.
Aztán a médiában.
A Szent Szellemmel betöltött élet olyan kérdésekre ad választ, amiket korábban nem tudtam megválaszolni, és olyan dolgokat láthatok, amiket mások talán nem vesznek észre.
És az üzleti életben is.
Az én vezetőm a Szent Szellem. Hozzáfordulok segítségért. Krisztus, ami megváltunk, és Urunk, de a Szent Szellem ad erőt, hogy előre haladjunk.
Az Empower 21 konferencián résztvevők hisznek abban, hogy ez az erő segíthet nekik a világ megváltoztatásában.
Elképesztő, ami ma a világon zajlik, a legnagyobb ébredés zajlik, amelyet az egyház valaha megtapasztalt. Önnek is keresnie kell ezt. A Biblia beszél arról, hogy lesz idő, amikor a lázadással párhuzamosan hatalmas mértékben kiárad a kenet, és lehetővé teszi számunkra, hogy még a legnehezebb helyzetekben is hirdessük az evangéliumot. Amikor az ellenség árvízként jön ellenünk, Isten zászlót emel. Kezdj el keresni ezt az zászlót, mert annyi minden más vonja el a figyelmünket. Vulkánok törnek ki, földrengések történnek sokfelé, olajfoltok nehezítik az életet, amelyek tüzet fognak a tengeren, és környezeti katasztrófákat idéznek elő. Rengeteg borzasztó dolog történik. A gazdasági válság, a jövőtől való félelem, hogy mi fog történni a dollárral, mekkora lett a deficit, mi lett a kormányunkkal, hogy ezekre néz is, ne feledkezzen meg Isten zárfajáról, mert Isten magasra fogja emelni. Te?
A titkák, a szentelem elejének élő példája. Ő egy olyan evangélista, aki részt vett az adózószői ébredésben, az ottani gyülekezetben kapta meg a szentelem keresztséget. Mindez 1930-ban történt, de azért még ma is rendkívül aktív. A titkáknak mindig csillog a szeme, tűzből jövő a nevetése és vennek a humora, mint állítja az a célja, hogy tartsa a lépést a fiatalokkal. És ez egész jól ad neki. Bár már 7 éves. A titkák pásztor 1903-ban született, még azelőtt, hogy Oklahoma hivatalosan állammá vált volna. Ám 1921-ben el kellett menekülnie ebből az államból.
A Ku Klux Klan úgy gondolta, hogy nekünk egyáltalán nem kéne ott lenni a városban. Ezért robbantak ki az úgynevezett fai zavargások. Sokan elmenekültünk, én így jutottam el a kaliforniai Los Angelesbe.
Amíg Los Angelesben volt, ott itt én sem élt. Olyan pénztárosnak dolgozott, mint Jan Crawford, Claire Gable és Charlie Chaplin. Azonban a szexilagom idején, a 25 éves Otis börtönbe került fessenpészésért.
Amíg börtönben ültem, az üdv hadsereg és néhány fiatal prédikátor Azt hirdette nekünk, hogyha megtérünk Istenhez, akkor megmenekülünk. Így miután keresztény lettem, elvittek egy kis helyre, amit úgy hívtak, hogy Azusa utca. Ott az Azusa utcai gyülekezetben az emberek hittek a Szent Szellemben való alámerítkezésben.
Akik megismerkedett az Azusa utcai szolgálat vezetőivel, melyet William Seymour alapított 1906-ban, és később a hírességzetes központjává vált. Patis idővel hivatalosan is az egyház képviselője lett.
Szabadoknak éreztük magunkat. Szabadok voltunk arra, hogy énekeljünk, táncoljunk, azt tegyük, amihez kedvünk van. Mert ha a fiú megszabadít benneteket, akkor valósággal szabadok lettek. Nagyon sok ember szabadult így meg az Azusa utcában.
1946-ban hivatalosan is evangélistává és prédikátorrá szentelték.
Leginkább azt szeretném, hogy mindannyian ébredjünk fel. Az egész egyházi világ ébredjen fel, mert Istennek nagyobb dolgai vannak a számunkra, mint azt gondolnánk.
Első afrikai missziós útját 103 éves korában tette, és egy év múlva vissza is tért. Júliusban Jamaikába készül, nagyszerű egészségnek körben játszik gyógyszereket, és mindig új barátokat szerel. Továbbra is járja az egész világot, hogy prédikáljon. Azt mondja, hogy mindenhez az előfordás, az imádkozásban van.
Isten egészségesen tart, boldogságban és erőben. Ő hatalmas arra, hogy megerősítsen, és megerősít, hogy helyesen éljek. Az a megtiszteltetés ér, hogy beszélgethetek vele. Tudják, hogy beszélgethetnek Istennel?
Milyen nagyobb ünnepelte 106. születésnapját családja és barátai körében. Ma ő a világ legöregebb evangélistája, de szerinte a jobban szik hátra van.
A kedvenc igém az, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Igen, aki hisz, annak Isten örök életet ad, ami azt jelenti, hogy örökké Istennel fog élni. Csak annyit kell tenni, hogy Isten oldalán álljunk, és ha az ő oldalán vagyunk, akkor a nyerőhelyen vagyunk. Isten áldja meg mindannyiukat, és maradjanak az ő oldalán.
És ez a fantasztikus ember 107 éves.
Maradjunk Isten oldalán, ez nagyon tetszik. Azt hiszem, meg fogom mutatni ezt a részt az apámnak, hogy figyelj, van még 27 éved, hogy hitolérdő.
Hihetetlen, hogy a merődőzőjét sokkal szeretne állni, két rátételért nála. Többek között nekem az is nagyon tetszik, hogy kifati evangélista módjára mindig a dolgok lényegére fókuszál.
Így van, nyilván régóta benne van, és biztos sok olyan titkot ismer, ami az élethez kell. Ismeri a titkát annak, hogyan élünk Isten oldalán. Ha visszatekintünk az Azusa utcai események időszakára, ami történt, hogy egy egyszerű prédikátor, Seymour ragaszkodott az imakamrájához. El akarta szeparálni magát a világtól. Kész volt letérdelni a pulpitus mellett, és csak Istenbe nézni, hogy elérje, Isten jelenléte betöltse azt a helyet. Állandóan imádkozott és imádkozott. És ez vezetett az ébredéshez. De ma is ez vezet el az ébredéshez. Ha ebből önök is többet szeretnének, akkor vonuljanak be a imakamrájukba, és imádkozzanak. Ott majd megtalálják a titkot.
Érdemes volt, ugye? Időt szentelni rá. Úgyhogy az erő itt van, ebben. Itt a kulcs. A Szent Szellem és a nyelveken való ima. Jó, ha az ember kapálás közben is nyelveken imádkozik, meg fotogatás közben is, de ahhoz, hogy mélységében bele tudjunk menni, ahhoz egy-két órás ima időre lenne szükség. Akkor olyan közel kerülünk az Úrhoz, hogy tényleg hallunk tőle. Pénzügyi részek, mit hova tegyünk tőle? Hogy tudja az Úr megkamatoztatni? Hogy tudunk kiszabadulni a csapdából, a veremből? Mert kiút mindig van. Úgyhogy ez egy odaszánást igényel. Folytatjuk az úrvacsorával. Mint tudjátok, én már az 1 Korintus 11-ből szoktam az igét hozzávenni. Gyakorlatilag az úrvacsora során megemlékezünk az Úr Jézus Krisztusról, az ő haláláról, feltámadásáról, arról, hogy él, arról, hogy velünk van, arról, hogy visszajön. Tehát Jézusról emlékezünk meg. Legyetek kedvesek, álljatok fel! Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd, egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal imádságban. Eléd járulunk, Atyám, és kérjük, Uram, eléd helyezzük a szívünket, kérlek, vizsgálj meg bennünket, igazíts meg bennünket, bocsáss meg a hibáinkat, nem az ige és a szeretet vonalában tett lépésünket, bizalmatlanságunkat, ellenszegülésünket, és kérjük, Atyám, hogy tisztíts meg bennünket a drága Szentvérrel, hogy a szellemet szabadon tudjon áradni és munkálkodni. Gondolatban ti is emeljétek fel a szíveteket, és ha van miért bocsánatot kérni, akkor tegyétek meg. Vesszük a kenyeret, ami jelképesen az Úr Jézus teste, és amikor Jézus testét magunkhoz vesszük, akkor gyakorlatilag a gyógyulást vesszük magunkhoz, mert az ő teste azért töretett meg, hogy mi szent egészségben élhessünk. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hálát adok, Úr Jézus, hogy te meghaltál értem a kereszten. Köszönöm a szent véráldozatodat, köszönöm, hogy megváltottál az átok alól, és én szabad vagyok. Szabad vagyok a betegségtől, a fájdalomtól, a szegénységtől és minden átoktól, ami az ellenségtől van. Hálát adok, Úr Jézus. Amen. Vesszük a bort, ami az Úr Jézus szent vére, és a szent vér tisztító erejéről olvashatunk a Bibliában, ami eltörölte a bűneinket, és ha vétkezünk, akkor is az Úr Jézus szent véréhez kell fordulnunk, hogy bocsássa meg és törölje el a hibáinkat. Hasonlóképpen a pohárt is vettem, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: a pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Köszönöm, Úr Jézus, a drága szent véredet, amely érettem kiontatott, és köszönöm, hogy a szent vérnek köszönhetem a megigazulásomat, az üdvösségemet. Amen. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljöven. És természetesen a feltámadását, és azt, hogy Jézus él. Halleluja. Legyetek kedvesek, álljatok fel, megtiszteljük az Urat ezzel, és a üdvösség imát elismételjük azért. Jézus mindenki ajtaja, szíva ajtaján kopogtat, és arra vár, hogy beengedjék őt. Ez a világban levőkre igaz elsősorban, és rajtunk múlik, hogy mikor nyitjuk ki az ajtót, mert azon a szívünk ajtaján csak belül van kilincs. Tehát Jézus vár, és csak kopogtat. És egyszer csak az ajtó megnyílik. Így vagyunk itt mi is mindannyian. Következőképpen szól az imádságunk. Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok!
Eléd állok!
És fennhangom imádkozom!
És fennhangom imádkozom!
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia!
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia!
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért!
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus.
Hiszem, hogy Jézus.
Feltámadt a halálból.
Feltámadt a halálból.
Hogy igazzá tegyen engem.
Hogy igazzá tegyen engem.
Isten előtt.
Isten előtt.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Költöz a szívembe.
Költöz a szívembe.
És teremts újjá engem.
És teremts újjá engem.
Kérlek.
Kérlek.
Legyél az én Uram. Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Elfogadom a megváltó munkádat.
Elfogadom a megváltó munkádat.
És hittel megvallom.
És hittel megvallom.
Jézus.
Jézus.
Te vagy az én Uram.
Te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
te vagy az én gyógyítom.
Én
meg vagyok váltva.
Újjászülettem
Krisztusban.
Krisztusban.
Az ő szent vére.
Vére.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm,
Úr Jézus.
Az örök életemet.
Amen.
Amen.
Hogyha egy Krisztus nélküli ember ezt hittel elmondja, akkor Isten kegyelméből újjászületik, üdvösséget nyer. Üdvösség pedig nagyon nagy átfogó tartalommal bír. Benne van a gyógyulás, a gyarapodás, a szabadulás, a védelem, mind az, amire az embernek szüksége van. Tehát, aki befogadta Jézust, annak megvan az üdvössége, és mind ez a sok-sok, amiért Jézus szenvedett, hogy mi szabadok lehessünk. Új teremtmény az, aki Jézust elfogadta. A belső embere születik újra, nem a külső. Nem kell személyigazolványt cserélni, mert ugyanúgy fogsz kinézni ezután is, hanem a belső emberünk a szellemünk született újra. A következő imádságunkkal pedig a Szent Szellemet kérjük meg, hogy töltsön be és kereszteljen bennünket. Következő imádságunk így hangzik. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igédben,
hogyha valaki
Jézus nevében
kéri
tőled a Szent Szellemedet,
te
örömmel odaadod őt.
Ezért
drága mennyei Atyám. A te ígéd
alapján.
Jézus nevében.
Kérem
tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel. Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei
Atyám, hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem.
A Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei Atyám.
Köszönöm, Jézusom.
A Szent Szellem örökké bennem,
és velem marad.
És elvezet minden igazságra.
Amen.
Amen. Jézus azt mondta, hogy amit kérünk az Atyától, azt mi megkapjuk. Most Jézus nevében kértük az Atyától a Szent Szellemet, ezért hitben azt vallottuk meg az imént, hogy az megvan nekünk. Függetlenül, hogy érzünk valamit, vagy nem érzünk valamit. Mert az ige azt mondja. Tehát a Szent Szellem bennetek van, és a Szent Szellemet engedjük meg, hogy imádkozzon. A szellemünk adja a kiejtést, a hangszálunk meg csak rezeg hozzá. Ehhez meg kell nyitnunk a szánkat. A saját imádat se fogod érteni, másét még úgy sem. Egyedül az Atya fogja érteni. Kezdjük úgy, hogy Jézus nevében, mondjuk egy Jézus nevében,
nyelveken imádkozom.
És megnyitom a szívemet,
és megnyitom a
számat,
Jézus nevében.
Valamilyen szótagot kezdjetek, és majd el fog indulni. Ne a fejedre figyelj, mert nem a fejedből fog jönni, hanem a bensődből, a szellemedből. Csukott szájon nem lehet, tehát ezért meg kell nyitni a szádat. Ez egyedi, mert a saját szellemed adja a kiejtést, igen. Az időnk lejárt, köszönjük az Úrnak, hogy beosztotta az időnket.
Halleluja!
Áldás az Ő rátok!